Kedves gyülekezet, örök, hogy megint veletek töltetem a szombatot. Egy kicsit hézagosabban vagyunk, mint szoktunk. Ugye Ilonkát, meg Bandit tudom, hogy nincsenek, de például a Géza, mint hogyha itt lett volna.
Nem, mert nincsen.
Ja, értem. Jó, bocsánat. Igen, mert láttam még egy pillanat.
Erzsike mondta, hogy nem lesz.
Ja, tényleg, Erzsike is nincsen. Már feltűnik, hogyha ilyen nagyobb lukak vannak a gyülekezetben. Már egy picit hosszabb leszek sajnos valószínűleg, mert nem tudom délig befejezni, egy ilyen plusz 10 percet körülbelül kérni fogok tőletek, de a gyerek történetről meg nem akarnék lemondani. Úgyhogy most maradjatok ott gyerekek, ahol vagytok, mert most átrendeztük itt elől, úgyis láttok. Szokás szerint gyerek történet nem csak gyermekeknek, tehát nyugodtan figyelhetnek a felnőttek is. Egy igehelyet szeretnék felolvasni, amit könnyű megjegyezni, nem tudom ti hogy csináljátok. Példabeszédek 16-32, ez két olyan szép szám, tehát ugye a négynek a négyzete, meg annak a duplája, én így szoktam megjegyezni. Példabeszédek 16-32, tudja valaki fejből, hogy hangzik ez esetleg? Felnőttek előnyben. Elolvasom, ismerős lesz. Jobb a hosszú tűrű az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján annál, aki várost vesz meg. Az első kérdésem az, főleg gyerekekhez, főleg fiúkhoz, hogy ki az, aki erős szeretne lenni? Jó dolog erősnek lenni? Ha, egy lány jelentkezik, nagyon jó. Azért csak jó, hogyha az ember erős, nem? Azt az értékelik általában a többiek is, néha még szükség is lehet rá. Tehát az, hogy valaki erős, az egy jó dolog. Igen, látom a kezeket, köszönöm, letehetitek. De figyeljétek meg, ez úgy kezdődik, hogy van, ami jobb az erősnél, hogyha valaki erős. Az, hogyha valaki hosszú tűrő. Ez egy régies szó. Tudja valaki, hogy mit jelent az, hogy hosszú tűrő? Nyugodtan. Sokáig türelmes tud lenni, el tud viselni körülményeket. Magyarul nem mindig az az erős, aki látványosan meg tudja mutatni az erejét, hanem annál jobb, egy más, az is egy erő, hogyha valaki el tud hordozni körülményeket. Bocsánat, csak eszembe jutott, hogy egyszer hallottam, egy sportrendezvényen boxmeccs volt, hogy nem az az erős, aki üti, hanem aki állja sokszor. Tehát nem mindig az az igazi erő, amikor a látványosan megmutatkozik. Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és utána folytatja, ez szokása a Bibliának, hogy egy dolgot kétszer elmond, vagy háromszor, hogy megerősítse. Figyeljétek a logikáját, jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán, annál, aki várost vesz meg, így írja Károli, hát vesz be, tehát gyakorlatilag aki egy várost le tud győzni. Az azért valami. Tehát ugye itt az erőnek az felel meg, hogy valaki bevesz egy várost. Ugye általában hadvezérek szoktak városokat bevenni, és azt mondja, hogy lehet, hogy valaki ezt meg tudja csinálni, de van ennél külön dolog és jobb dolog, hogyha valaki uralkodik a maga indulatán. Azt értitek, hogy mit jelent az indulaton uralkodni? Nagyon-nagyon kiakaszt mondjuk a testvérem, vagy az osztálytársam, és nem adok teret a haragnak, hanem legyőzöm magamban az indulatot, és nyugodt tudok maradni. Meg úgy érzem, hogy nem bírom ki anélkül a dolog nélkül, de megpróbálom, és kiderül, hogy kibírom. Egy történelmi példával hadd mélyítsem el ennek a tanúságát. Ki hallotta a gyerekek közül Nagy Sándornak a nevét? Most nem a Szomszéd utcára gondolunk, ugye mindenki tudja, hanem köszönöm, arra a hadvezérre, ugye a Makedón Nagy Sándorra, így egyértelmű, köszönöm. A Makedón Nagy Sándor miről híres, miért kapta azt a nevet, ő kapta, hogy nagy, ő neki nem az apukája volt nagy, Filipposznak hívták második. Ilyen volt? Nem volt gyenge gyerek, az igaz. Igen? Így van, sok területet elfoglalt. Sajnos késő jutott eszembe ez a téma, és nem hoztam térképet, majd mutatok nektek térképet. Tőlünk nem messze született Makedóniában, Észak-Görögországban. Elég sivár vidéken én jártam, arra nem csodálom, hogy elvágyott onnan. És elfoglalta, ami lefelé van Egyiptomig, tehát Egyiptomnak a földközi tengermeleti részét, Palesztinát, és onnantól kezdve Indiáig. Hogyha láttatok térképet nagyobbak, az azért odébb van. Hát addig tartott az országa. 10 évig ment, 20-valahány évesen kezdte, 10 éven át csak harcolt. Harccal szerezte meg ezt a nagy birodalmat, amiről beszéltünk. Nagyon sok várost bevett. Nem tudom, tudjátok-e, miről híres a makedón hadserege, szegyezzétek meg. Sok csatát vívtak, talán többet, mint bárki más, és most jön a lényeg, hogy egyet sem veszítettek el. Tehát őket soha senki nem verte meg. Tehát rá igaz az, hogy ő várost vett be. 30-valahány évesen halt meg. Tudjátok, hogy miben halt bele? Mondjad? Így van, maláriás volt, ügyes vagy. De hát sokan élnek maláriával, én is ismerek, akinek a... Az egy trópusi betegség, szúnyogok terjesztik, hideg-meleg érzés váltakozik benned, nagyon rossz, tönkreteszi a szervezetedet. Ebbe bele lehet halni tényleg, ha nem kezelik. De ő nem csak ebbe halt bele, hát tény, hogy volt tüdőlövése nyilvesszővel, tehát azért ő elől, de régen elölharcoltak, nem hátul a hadvezérek, ezért sokat kapott. De amiért idézem az az, hogy nem tudom, hogy tudjátok, hogy régen nem volt tévé, és este mit csináltak az ilyen hadvezérfélék? Hát mulatoztak. Ittak, táncoltak, szórakoztak esténként, volt elég, volt rávaló, és ő minden nap csak 4 órát aludt. Az mindenkinek kevés lenne. És gyakorlatilag összeomlott a szervezete 30-valahány évesen. Az ellenségei nem tudták legyőzni. Az életmódja, meg a malária győzte le. Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán, aki időben lefekszik, bárhogy is vágyna más csinálni. Aki nem mulatozik, aki nem rombolja alkohollal magát, mint ahogy ők tették, az jobb és tovább él, mint az, aki akárhány várost bevesz. Ő rengeteg várost elfoglalt, 23 Alexandriát alapított, úgy magáról nevezte el őket, a lováról is elnevezett, vagy 20-at különben, tehát egy érdekes ember volt. Én sok mindenért tisztelem különben, mert nagy ember volt, ez vitathatatlan. A Biblia megemlékezik róla a proféciákból. Emlékeztek, van egy négyfejű, négyszárnyú párduc a Dániel proféciákban. Az az ő birodalom, ugye a négyfej az már az utódait ábrázolja, de a négyszárny az ő hódításait. Soha nem szenvedett vereséget csatában, de az életmódja tönkretette és meghalt. Jegyezzétek meg, hogy még a legnagyobb emberrel is végzett ez a hiba. Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodni tud a maga indulatján, annál, aki várost vesz be. Ennyi volt akkor most talán a gyerekfelnőtt történet, ezért nem rossz, nem? Tehát felnőtteknek sem. Jó, ezt tudni, meg tanúság, tényleg tanúság. És akkor rátérek a mai témánkra. Fehérvár csurgóra azért is fog jönni, mert sokszor kapok megrendelést a témára nézve, és nem kell dilemmázzak, és ez most is így történt. Egyikőtök javasolta ezt a témát, és másokkal beszéltem, és mondták, hogy tényleg jó ötlet, ezért választottam. Nem tudom, emlékeztek-e rá, szerintem jóval több, mint 10 éve ez egyszer már volt itt téma. Emlékeztek? Csak akkor ki volt ragasztva, szerintem akkor papíron hoztam és celluxoztam. Hát ennyit fejlődött a technika, majd meglátjátok. Igen, így van, most nem hoztam, bocsánat, de le tudjátok tölteni, a honlapomon megtaláljátok, stramski.hu jobb oldalt, le lehet tölteni ugyanezt papíron. Ki az, aki akkor nem volt itt, mert tudom, hogy sokan nem voltatok, Máté, szerintem ti nem voltatok, ugye, meg Bogi, hát ugye, mit tesz a házasság? Igen. Így van, ugye? Köszönöm. Azért lesz, akinek új lesz. Ismétlés a tudás, atya, ismeritek. Szerintem kár, mint nem lesz belőle, hogy átgondoljuk kicsit. Így van. Ezt az ábrát nem én készítettem, ezt az ábrát én csak lefordítottam, egy kb. 20 évvel ezelőtt egy amerikai lelkész testvérünk készítette, a Biblia és a bizonyságtételek alapján. Én akkor lefordítottam, amikor megtaláltam, nem tudom, mikor készítette. Lelkészekkel közösen átbeszéltük, azóta sok gyülekezetbe jártam már ezzel, még a csatlakozás előtt is sok gyülekezetében az Uniónak. Én szerintem majd 20 helyen biztos voltam. Ti az első 1-2-ben voltatok, mint a saját körzetemhez közeli körzet akkor. Tatabánya volt akkor, a Tatabánya, és akkor hozzátok jártam már akkor is. Annyit erről, hogy én az összefüggésekről szeretnék beszélni, mert ez a tanulságos, meg észrevételeket fűznék hozzá. Az első az rögtön az, hogy látjátok, hogy a... Látjátok egy picit, belőle ezt kapcsolva? Hát ez mégiscsak kimerült-e magát. Ja nem, most van bekapcsolva, bocsánat. Látjátok, hogy a végidő a fő témája az ábrának, az utolsó napok események, az időrendje, azt is lefordíthattam volna, kár volt úgy, hogy a kronológia, tehát időrendje. Nekünk ez egy fontos téma. Jó ebben tisztán látni, jó átadni, tudni embereknek, de ahhoz, hogy érdembe át tudjuk adni, nem elég, hogy mi megmondjuk, hogy mi nálunk ezt tanítják, hanem hogy de honnan veszük, hogy ez úgy van, és én ebben is szeretnék most segíteni. Az ábra nem pótolja a bibliaolvasást, de segít rendszerezni az ismereteinket. A végidővel kezdeném. Szerintetek a végidő az egy adventista szakkifejezés, vagy egy bibliai szakkifejezés, mert nem mindegy, ha valakivel beszélünk. Kérem, szavazzanak. Bibliai. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy ezt úgy szégyenik, hogy ez nekünk ilyen belterjes dolog. A Bibliában ott van ez a kifejezés. Bocsánat, még az alapígét, volt egy alapígés, azért elolvasom. Az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjak nektek, mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen a veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. Ti minnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Ez olyan szíves szó, nem? A Tesszalonikai levélből származik, nem tudom, tudjátok, ez a legelső apostoli levele Pál apostolnak időrendben, tehát ezt írta elsőként. És azért írja a Tesszalonika belieknek pár héttel vagy hónappal az ott tartózkodása után, mert erről ők beszéltek. Hát azért mondja, hogy nem szükséges, mert hát most volt téma, de azért megerősít őket, és hova hat? Itt végig a sötétség és a világosság szembenállásáról beszél, és Pál megerőlegezi, hogy nem vagyunk a sötétség fiai, hanem a világosság. De akkor úgyis éljünk. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok, legyen rendben a fejünkben ez a téma, így is mondhatnánk, azért választottam ezt az alapígét. Visszatérve akkor a végidő kérdésére, ez bibliai ige, itt van az idézet, és mondta Dánielnek, Dániel 12.9, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a vég idejéig. Legyetek erősek ebben, hogy mi használjuk adventistaként, de ez egy bibliai fogalom, nem adventista. Az mások, hogy a kereszténység nagy része ezzel nem foglalkozik. Tehát ebben legyünk világosak, erősek. 11.40-ben is előfordul, csak jeleztem. Ha van végidő, akkor nem mindegy, hogy mettől meddig terjed. Ugye az ábrának van egy sajátossága, ha megnézitek, hogy van, ahol évszámokat láttok, van, ahol eseményeket láttok. Mi ennek az oka? Mert van, ahol tudjuk, hogy mi az az évszám, mert vagy mögöttünk van, vagy profétikus. Van, ahol meg a proféciákból csak azt tudjuk, hogy lesz egy olyan esemény, de időben még nem tudjuk elhelyezni. Itt a sorrend számít, ugye ezen az ábrán. Még egy fontos megjegyzés gyorsan, hogy az ábra nem időarányos éppen az előbb mondottak miatt, tehát csak a sorrendiséget figyeljétek, a távolságok nem számítanak. Nézzük meg a végidőt, csináljuk úgy, hogy szoktuk, tudjátok, a sportrovattal az újság, vagy a végén kezdjük, hogy nem mikor kezdődik, meddig tart a végidő. Jézus eljöveteléig, Mariannak igaza van, 100-ból 100-an ezt mondtuk volna, de ezen az ábrán ez a vonal, ugye ez Krisztus második adventje, tehát idáig kéne tartson, ahogy mondod, én is ezt mondtam volna különben. De ez tovább tart, eddig a Szentváros alá száll. A kettő között mi van? Az 1000 év. Látjátok? El tudjátok olvasni viszonylag? Köszönöm. De azért mondom is, persze, csak hogy azért látjátok így, ha már mondom, ugye? Tehát ide van írva, hogy 1000 év, a millennium, ugye az 1000 évet. Tehát amit te mondasz, amit én is mondtam volna, amit a legtöbben mondtunk volna, ha az ábra nem ilyen, az 1000 évvel tér el az ábrán jelzettől. Mi lehet az oka annak, hogy az ábra túlhúzza 1000 évvel a végidőt? Nekem ez egy nagy tanúság volt, ez az egy... Mondjad? Igen, de miért külön, tehát miért mondjuk azt, hogy miért esik a végidőn belülre az ítélet, miért nem tekintjük úgy, hogy ez van a végidő után?
Mert akkor tárul le minden. Ugye a gonoszok felett lesz az ítélet az 1000 év, igen, vagy akik elkárhatnak valóságosan a végidőnek, tehát addig tart a történelem.
Igen, ez egy, na, itt vagyunk egy fontos ponton, Janek is szeret.
Ugyanezt tudom, ugyanez, hogy ott zárul le végérvényesen egy, igen, korszak, és onnan kezdődik egy új.
Így van. Tehát mondhatjuk azt, hogy onnan jön a logikánk, hogy itt véget ér technikai értelemben a történet, véget ér ebben a formában, mert Jézus eljön. Tehát lezárul, ez igaz. De van egy erkölcsi vetülete a történelmünknek, hogy ezt ki kell értékelni. Tehát amíg nincs kiértékelve, amíg nem kapta meg mindenki azt, amit az alapján megérdemel, ami itt történt, addig nem mondhatjuk, hogy vége van. Tehát a praktikus ember azt mondja, hogy itt van vége, és ez igaz önmagában. Az Isten azt mondja, hogy ő úgy érzi, hogy addig nem mondhatjuk, hogy vége van, amíg mindenki meg nem kapta az osztály részét az ítéletbe. Ugye érthető? És szerintem ez nagyon logikus, meg helytálló. Tehát van ennek értelme, hogy és utána az örökké valóság kezdődik, akkor magunk mögött hagyhatjuk, ami volt. Amik mögöttem vannak, azokat elfelejtvén, ahogy Pál mondja. Ugye szerintem már érdemes volt, meg van egy tanúsága, én ezzel szoktam ugye kezdeni. Na most menjünk az elejére. Mikor kezdődik a végidő? Itt meg az lephet meg bennünket, hogy két dolog. Az egyik az, hogy egy konkrét évszámot ír. A másik, hogy mi ezt az évszámot ismerjük is. Csak nem ennek a kapcsán. 1798 az 1260 év vége. Hogy jön az a... Tehát miért mondja azt az ábra, hogy ahogy lejár az 1270 év, konkrétan akkor kezdődik el a végidő. Nem tudom, ez meg volt így nektek eddig, hogy akkor kezdődik a végidő, vagy úgy, hogy hát szóval inkább 1844, az is lesz majd. Ennek is oka van, és én jöttem rá, hogy nem figyeljük eléggé a Biblia szövegét. Azt mondja, és megesküvék az örök, megint Dániel, megint 12. fejezet, megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, időkig és félidőig, az 1260 évnek ugye az egyik megfogalmazása, és amikor elvégzik a szent nép erejének a rontását, ez a középkori üldöztetésekre vonatkozik, tehát nem a végidei, ez a középkori, az 1260 éven belüli szent nép erejének rontását, akkor mindezek elvégeztetnek. Most már csak az a kérdés, hogy mi a mindezek. Hogy kezdődik ez a fejezet, Dániel 12? Abban az időben felkér Mihály a nagy fejedelem, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt azóta, hogy nép kezdett lenni. És akkor elmondja, hogy feltámadnak némelyek. Az örök életre a fölporál. Emlékeztek? Tehát ami a Dániel 12 elején van, ami nekünk a végidő eseményrendje, arra azt mondja a 7. vers utolsó mondatrésze, hogy ezek akkor tudnak elvégeztetni, hogyha a középkori időszak lejárt. Egyértelmű nektek ebből az igéből? Tehát jogos, amit az ábra ábrázol. Tudok rá mondani egy párhuzamot. Azt mondja Pál apostol, hogy a bűn embere, a veszedelem fia nem jöhet el addig, amíg félre nem tolat az útból az, ami még az útjában van. Emlékeztek erre? Tehát ilyen virágnyelven ír a római birodalomban. Nem mondhatja azt, hogy a római császárság, de hogy ennek egyszer vége lesz. Mert addig nem tud eljönni a bűnember a veszedelem fia proféciák szerint, Dániel proféciái szerint, amíg a negyedik fenevad, az a vasfogó szörnyeteg el nem pusztul és nem váltja fel, majd a kis szarv. Emlékeztek rá. Tehát azt mondja, hogy ez egy történelmi szükségszerűség, hogy egy korszaknak előbb le kell járni, hogy eljöhessen egy másik. Ezt mondja Pál. Birodalmi Róma, középkori Róma. Itt meg azt mondja, egyel odébb vagyunk, hogy a középkori Rómának meg kell szűnnie a hatalmának, le kell járni 1260 évnek ahhoz, mert akadálya annak, hogy a végső események sora kibontakozzon. Értitek ezt így? Szerintem ez egy érthető meg világos dolog, és ott van elrejtve az igébe, csak sokszor nem gondolunk bele. Akkor tudjuk, hogy van végidő a Bibliában, tudjuk, hogy van eleje, vége, méghozzá ki van jelölve, meglepő módon az eleje egész konkrétan, számszerűen, évszámszerűen, és a vége pedig hát egy másik eseményhez kötődik, mint amire gondolnánk. Egy pillanat türelmeteket kérem. Bocsánat, csak lábadozok még az influenzából aztán. Viselek egy kis gondját magamnak is. Akkor itt van az ábránk, néha így visszaraktam. Egyébként most már fejlettebb vagyok, mint amikor Cellux-szal jöttem, akkor még nem voltak rajta az íjék. Most azért jobban látjátok ti is, egy kicsit azért dolgoztam rajta. Hogyha ez egy ilyen rendkívüli korszak, akkor elvárható, hogy legyenek jelei. Tehát előjelei, figyelmeztetések. Aha, megjön Jézus. Innen hiányzik sajnos az 1755-ös szám. Én nem tudom, miért nem volt az ábrán. Én nem vagyok olyan grafikus, hogy ezt ki tudjam pótolni, de mindig elmondom. Tehát itt, hogy van egy vonal, ez a sötét nap, ez pedig a csillaghullás. Ugye ezek megjövendőlt nagy kozmikus események. Látványos jele. Talán a leglátványosabb még ezeknél is a maga nemében az, ami hiányzik, 1755 a lisszaboni földrengés. Ugye, ha jól emlékszem, 70 ezerre becsülik a halottak számát, ami azért az akkori világban sok volt. Nem tudom, tudjátok, én ennek utána olvastam, a honlapomon meg is találjátok, írtam erről valamit. Amilyen buzgó vagyok, a 90-es években írtam a lisszaboni polgármesternek egy levelet, hogy nem-e lehetne valamit tudni erről az egészről, valamiért nem válaszolt. De hát ugye azóta fejlődött 20 évet a világ meg az internet, utána olvastam, és nagyon sok adatot találtam, és ezt összefoglaltam egy írásba, megtaláltok a honlapomon. A lényeg az, hogy ez egy olyan földrengés volt, hogy Finnországtól Brazíliáig érezték. Az azért erős. Megrendítette a korabeli világot, mert elpusztult egy főváros gyakorlatilag. Nem tudom, tudjátok, hogy a rabszolgakereskedelem központja volt Lisszabon, tehát egyfajta istenítélet is volt. A legtöbb rabszolgát a portugálok adták el Amerikába, Afrikába. És Voltaire-ről jegyezték fel, aki amúgy ateista volt, hogy eljutott a lisszaboni földrengés nyomán odáig, hogy leírta ezt a versort, hogy kell, hogy legyen Isten, aki... most az igét elfelejtettem. Tehát aki ránk néz, aki figyel néha. Bocsánat, itt egy szó kiesett. Azon gondolkoztam, hogy ha ilyen hordereje van a végidőnek, mert pedig az történelmileg és történetileg, akkor nem csak, hogy az Isten szeretne olyan jelet is adni, hogy a nem hívők, a Bibliát nem olvasók, a proféciákat nem ismerők is felrázassanak. Hát az embereknek gondolkozni kell, hogy régen is voltak földrengések, meg azóta is, de azért ilyen nem volt. Épp este néztem egy erdélyi Speranta tévés, tudjátok, az erdélyi testvéreknek van egy ilyen, vagy a romániai uniónak van egy tévé, és ott néztem egy adást, és ott is utaltak erre, a két lelkész volt ott a beszélgető műsorban, és szó volt erről a földrengés, hogy milyen hatása volt a korabeli világra, tehát hogy megszólított, megrendített embereket, hogy gondolkozni kéne, hogy akkor lehet, hogy itt valami készült, tehát hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy megszoktuk. Igen, a földrengésekről beszéltek, hogy egy volt ennél erősebb csak, a chilei 1962-es, azt hiszem, az valami 9,6-os volt. Az 9,3-as volt talán egy 2-es, tehát az gyengébb volt. Igen. Csak nekünk ugye megrendítő, meg sűrűbben lakott területet érintett, ezen is sok múlik, hogy mit hogyan érzékelünk. Itt van leírva, hogy a jelenések, vagy lesznek ezek a jelek. Ugye ez a hatodik pecsét, tehát ez az előjele már a végének. Azt mondja, hogy láttam, amikor fenyitotta a hatodik pecsétet, mert nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lett, mint a szőrzsák. Ez a sötét napot látjátok, ugye, a 1780-as, utána 1833-ban a csillaghullás. Az ég csillagai a földre hullottak, miképpen a fügefa hullatja életlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. Ezek teljesedtek. Tehát az Isten próbálta felrázni a világot, hogy gondolkodjanak, figyeljenek. Most jön egy fontos pont, akkor a végidőt kijelöltük. Ugye kívülről haladok befelé, mert sokáig balról-jobbra haladtam mechanikusan, nem mond annyit. Tehát a logikája az kívülről befelé érvényesül. Megvan a végidő, erről beszéltünk eddig. A végidőn belül egy nagyon fontos határpont van, amit úgy jelöl, hogy a kegyelem idő lezárul. Ide nincs évszámunk. Miért nincsen? Mert nem tudjuk. Addig jó, még nem tudjuk. Miből látszik, hogy ez egy fontos határpont? Nézzétek meg, hogy hol sűrűsödik a szöveg? Előtte. Miért? Mert gyakorlatilag itt dől el minden eddigre. Az előbb azt mondtuk, hogy Jézus visszajövetele az még nem jelenti a végidő végét, mert az ítélet hozzátartozik. Ugye ezt megbeszéltük. Most jön a következő kérdésem. Meddig van időnk eldönteni végérvényesen a sorsunkat és az életünket? Szerintem legtöbbünk fejében az a kép él, hogy Jézus eljöveteléig, mert hát, de nem. Tehát már megint nem az esemény. Most meg előtte van, mert ha lezárul a kegyelemidő, itt van egy időszak, ugye ez az ábrán elég hosszúnak hat, valószínűleg azért arányaiban nem ilyen lesz, majd mindjárt idézek ide valamit. A lényeg az, hogy lesz egy időszak, hogy még nem jött el Jézus, de emberi sorsok már jó irányba nem változhatnak. Elvileg rossz irányba igen, a lehetőség megvan, de másik irányba nem. A mi szempontunkból, hadd mondjam ilyen modern, a célvonal, a viszonyítási pont, az nem Jézus eljövetele, hanem a kegyedelmi idő lejárta. A mi szempontunkból most nem úgy értem, hogy adventisták mindenkinek, tehát minden ember szempontjából. Emlékeztek jelenésekre, hogy aki szent legyen, szent ezután is? Az milyen összefüggésben mondja ki? Az időben ide kötődik, tehát mert itt zárul le. Ezt meg kell jegyezzük. Ez a kegyelem időnek a lejárta. Azt mondja a Nagy Küzdelem című könyvünk, én ebben látok értéket, hogy mit miért. Tehát ez egy fontos adalék, amivel próbálok szolgálni. A Nagy Küzdelem, érdekes, ez lelóg. akkor nincs összhangból felbontása, sajnos nem figyeltem, bocsánat, még nem próbáltam, ez egy új projektor. 437. oldal, annyit nem látok csak. A kegyelemidő röviddel azelőtt ér véget, hogy az Úr megjelenik az ég felhőiben. A kegyelemidő röviddel azelőtt ér véget, hogy az Úr megjelenik az ég felhőiben. Tehát ez itt egy rövid idő. Most az a baj, hogy mihez képest, tehát nem tudjuk, tehát ez relatív, nem? Most mihez képest? Hát a történelmhez képest nyilván rövid idő. Valószínűleg egyébként sem hosszú idő, mert az Úr azt mondta, hogy ha meg nem rövidítetnének azok a napok, akkor még a választottak sem maradnának meg. Tehát biztos, hogy nem egy hónapokig tartó időszak, úgy tűnik. De mikor nehéz a helyzet, akkor a rövid is hosszúnak tűnik, érződik. Így van. Mit jelent a kegyelemidő lejárta? Jelenések 15. Itt pedig 22-11 van ez alatt. Azt mondja, megtelt a templom füsttel az Isten dicsőségének ereje miatt, és senki a templomba be nem mehetett, míg nem a hét angyal a hét csapása bevégeztetik. Tehát egyértelmű, hogy és ezután jön a hét csapás, itt van a hét csapás különben. Azt mondja, hogy az Isten temploma, ahol a közbenjárás folyik, a bűrendezés most is folyik, nem fog funkcionálni ezen a ponton túl, mert nem tud. A senki be nem mehet, ez a érdekes, miért ki szokott oda bemenni. Hát egy valaki, és most már ő sem. Ez nagyon fontos megértenünk. Addig, utána megint bemehet, de az már egy más minőség lesz a templomnak, amíg a hét csapás ellen végeztetik. És itt van az ugye, amit mondtam, aki szent legyen szent ezután is, az ehhez a ponthoz kötődik. Nagyon fontos ez a pont, itt az utolsó hét csapás, látjátok. És itt az a kérdés, hogy itt ad is neki egy nevet, látjátok, hogy az Úr napja. Ez is egy bibliai fogalom, mindjárt idézem. Ez a kegyelem időtől tart, megint csak nem Jézus eljövetelig, hanem eddig. Elolvasom előbb, és utána magyarázom. Malakiás. Az Ószövetség legvége. Egy fejezet van már csak utána. És azon a napon azt mondja a seregeknek, Ura, amelyet én szerzek, ez egy szinoníma, akkor ez az Úr napja, nem? Tehát ez az enyém, ezt én szereztem. Tulajdonommá lesznek, és kedvezek nekik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Mi a problémája az emberiségnek évezredek óta? 73. Zsoltár írja azt hiszem, hogy mi van az, hogy a gonoszoknak jól megy a dolga, az igazak meg szenvednek. Azt mondják emberek, hogy ha lenne Isten, akkor ez sokkal egyértelműbb lenne. Sokszor félő, hogy minket is megkörnyékez, hogy hát ha van Isten, akkor mi engedi, hogy? Most egy nagyon érdekes dolgot olvastam, azt mondja, hogy el fog jönni az az idő a történelemben, amikor úgy lesz, ahogy eddig nem volt, és amit mi hiányolunk. Nagyon érdekes, mert az előbb azt mondtuk, hogy ez egy rövid idő lesz. Ez, ami előttem van, ez körülbelül mennyi idő szerintetek? Most úgy értem, hogy vissza az elejéig, de hát a teremtés. Egy 6000 év nagyságrendileg. Ugye a teremtéstől mostanáig durván 6000 év, telt el úgy, hogy ilyen visszás a világunk, hogy a Kain megöli Ábelt, és stb. Stb. Azt mondja, hogy de a végén lesz egy időszak, ahol úgy fog működni, ahogy mindenki elvárta volna eddig. Az Úr büntesse, akit büntetni kell, és támogassa, akit támogatni kell. Itt felvetek egy kérdést, nekem ez volt a legtöbbet foglalkoztató számomra, legtöbbet foglalkoztató kérdés, amikor ezt gyakrabban tartottam az utóbbi években, most már jó ideje nem tartottam ezt a témát, hogyha itt úgyis eldől minden, aki szent legyen, szent ezután is. Hát akkor nem lehetne rögtön ideugrani, bennem mindig ez a matekos dolgozik, nem haragusztok, de logikus, nem? Tehát, hogy mi szükség van erre? Hát gondoljátok meg, hogy a hét csapás, hát mindenki tudja, hogy ez mit jelent, ez a legszörnyűbb korszaka lesz az emberi történelemnek, ahol közbenjáró nélkül kell megállni az igazaknak, még az igazaknak is, és gyakorlatilag itt már semmi nem változik, akkor mi szükség erre? Hát, jó Isten, miért csinálja ezt a kört? Ez a biatonban van ilyen, hogyha rosszul lőnek, akkor menniük kell egy kört, és csak akkor mehetnek tovább. Hogy érdemben nem változik semmi? Mint hogyha az Isten azt mondaná, mi ezt nem értjük, mert mi praktikusak vagyunk, mint ha Isten azt mondaná, hogy enélkül nem teljes a történet, hogy legyen egy olyan szakasza, ami az Úr napja, ahol azok az elvek érvényesülnek. 6000 éven át hiányoltátok. Hát most megkapjátok. A gonoszt büntetem, az igazat oltalom alá helyezem. Tudjátok, elpecsételés, erre majd esetleg délután visszatérünk, ez már nem fog beleférni. Nekem az nagyon önmagában egy nagyon elgondolkodtató tény, az Isten úgy látta jónak, hogy benne legyen ez az időszak a történelmünkben. Ez belül van. És azt mondja, hogy ja, hát ha praktikusok vagyunk, itt már sok nem változik, de azért lesz jelentőség, amely mindjárt mutatom nektek. Eddig nem fárasztó, ugye? Vagy követhető? Jó. És ismétlésnek se rossz?
Nem.
Akkor jó.
Nem.
Jó. Csak bátorítsatok, mert nagyon kehes vagyok. Jó. Hogyha ilyen holderői dolgok történnek, akkor igaz lehet az, amit itt olvasunk Ámosnál, hogy mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Hát azt mondja, hogy Isten nagy dolgokat mindig úgy tesz, hogy előre szól. Vannak jelek, erről már beszéltem, ugye, ez, amit egy hiányzik, kettő itt van. De ez többet mond, ez azt mondja, hogy konkrétan üzen az Úr proféták által. Figyelmeztet. Ti milyen figyelmeztetést kötnétek a végidőhöz? Ha valakinek jó szeme van, akkor itt már tud olvasni. A hármas angyali üzenet, az egy figyelmeztetés. Az egy verbális figyelmeztetés. Az egész emberiséghez. Ez az utolsó. A reptereken van ilyen, hogy az utolsó utoljára szólítják az utasokat. Ha nem megy oda, azzal a géppel már nem fog elmenni, akkor már sok minden borul, hát ennek még nagyobb a hordereje. Ugye a hármas angyal üzenete az, itt jelöltem a Nagy Küzdelem című könyvben, megtaláltam a szögletes zárójában az angol oldalszámban, ha valakit érdekel. Ellen White maga mondja azt, hogy 1840-től hangzik a hármas angyal üzenet. Ugye 44-re készülve. Az elsővel kezdődött, tudnék a figyelmeztetés, hogy eljön Jézus, készüljenek. Ugye ők nem úgy mondták, hogy átették, mint az iskolába a tananyagot, megtanulták, elmondták, hanem fokozatosan tárult fel, és ők már hirdették. Először Jézus eljövetelére figyelmeztettek, ez az első angyali üzenet, itt van, 1840-től hangzik. 44 nyarán felhangzott a második angyali üzenet és az éjféli kiáltás, amikor rájöttek, hogy 43-ra várták, aztán rájöttek, hogy rosszul számoltak, 44. október 22-re várták, ugye, ha jól emlékszem. És azért volt éjféli kiáltás, mert rájöttek, hogy ilyen közel van, meg kiszámolták napra pontosan, hogy mikor esne a nagy engesztelési nap, és 2300 év után, és akkor felhangzott az éjféli kiáltás, imhol jövő legény, jöjjetek elébe. És nagyon érdekes, hogy 44-től a harmadik angyal üzenete, ide az van írva egész apró betűkkel, de ezt már ezt se tudja kivetíteni, hogy az első kettővel karöltve. Hát ez is fontos, hogy nem úgy van, hogy az első angyal elmondta, amit elmondott, lejárt az ideje, jött a második angyal, aztán a harmadik. Én nem értek hozzá, de majd segítetek, Tonti segít, ez a kánonnak felel meg, hogy elindul az első angyal üzenet, és ő az hangzik. Hát ponton becsatlakozik a második angyal üzenete, és hangzik, és becsatlakozik a harmadik, és hangzik, és a három együtt hangzik. Ezeket, tehát nem csak én mondom, meg nem csak logikája, ez explicit módon ugye White is megerősíti, alátámasztja. Most az a kérdés, hogy ez a világnak szóló üzenet, hogy milyen üzenet szól az Isten népének? Isten népét a Laodicea üzenet figyelmezteti. Ez konkrétan az Isten népének szól. Azt hiszem az egészségben van ilyen, hogy megkapják az influenza elleni oltást ingyen és előre, azért, hogyha majd jönnek a kehes emberek, akkor valaki el tudja őket látni, van egy logikája, nem? Tehát ugyanígy van itt is, az Isten népének is szüksége van egy üzenetre, ami felrázza, felkészíti, hogy aztán ő el tudja mondani azt az üzenetet. Ugye értitek ezt a párhuzamot? Itt a Laodicea üzenetről, a Laodicea állapotnak nevezi meg. White azt írja már 1859-ben, 15 évvel 44 után, hogy Laodicea állapotban van az adventizmus. Akkor még mozgalomként. 59, ugye 63-ban lett egyház. Mi a rostálás? Ugye a Laodicea állapottal összefüggésben jelenik ez meg. A Tapasztalatok és Látomások című könyvben van egy ilyen fejezet, és ez így kezdődik. Kérdeztem a szemlélt rostálás jelentőségét, és azt hallottam, hogy azt a hű tanúbizonyságnak Laodiceáról szóló határozott bizonysága idézte elő. Gyerekkorom óta adventista közegben nőttem fel, mindig a rostálást hallottam. Én már ha rostára néztem, ilyen különös rostára, már arról is a rostálás jutott az eszembe. De hogy Én emlékszem, mikor mondták, ilyen idősebb testvérek, gyerek voltam, és ilyen jelentőség teljesen, hogy hát testvérek, jár a rosta, jár. Tudom, ez úgy megmaradt bennem, ez ilyen bajós, ilyen. Na jó, jár, de hát mi az a rosta, ugye? És itt leírja, hogy a rosta az a laudíciai üzenet, amelyik elválasztja egymástól a kétféle hívőt. Ahogy a rosta elválasztja ugye a szemcsönötség alapján, ami átesik, ami marad. Az üzenet nem tehet róla, az üzenet az mindenkinek ugyanúgy szól. Mindenki maga dönti el, hogy ezen a rostán mi lesz a sorsa, attól függ, hogy hogy reagál az üzenetre. Azt olvassuk a folytatásban, hogy bájt leírja, hogy mi lenne a funkciója, vagy a működése az üzenetnek. A laudíciai üzenet arra hivatott, hogy mély benyomást gyakoroljon majd annak a szívére, aki elfogadja, figyelem, nem aki hallja, hallani hallják. A kedvencem az, amikor azt mondjuk, ez most pejoratívan mondtam, hogy hát laudíciai állapotban vagyunk. Ismeritek, ez olyan, mint, hogy rónak is négy lába van, mégis megbotlik. Ez kb. Ugyannak felel meg adventista körökben, hogy hát mit várunk, laudíciai állapotban vagyunk. Hát azt várjuk, hogy essünk kétségbe, nem? Mert azt mondja, hogy ha így maradsz, kivetlek a számból. Nem jó a helyzet, mert köztünk van egy ajtó, te belül vagy, én meg kívül. Nem tudok bejutni az életedbe. Akkor viszont te néhápon mondod, hogy szeretsz engem, meg követsz engem. Azt mondja White, hogy ez, a laudíciai üzenet, ha valaki elfogadja, akkor mély benyomást gyakorol majd a szívére, és arra indítja. Mi az, hogy mély benyomást gyakorol a szívére? Hát mindenki mondhatja azt, hogy úgy elérzékenyültem, nem? Hát ez egy jó dolog. De utána mi lesz? Azt mondja, hogy a célját arra indítja majd. Ez a lényeg, hogy valami történni fog az ember életében, hogy a célját magasra tűzze, és a teljes igazságot hirdesse. Nyilván nem úgy, hogy én csinálok valami mást, de a teljes igazságot hirdetem. Tehát akkor nyilván összhangol vagyok vele. Azt mondja, hogy aki elfogadja, arra így fog hatni, de sokan képtelenek lesznek ezt a határozott bizonyságot elviselni. Ezek majd szembeszállnak vele, és ez idézi elő Isten népe között a rostálást. Van, akire így hat, van, akire meg ellenkezőleg. Mondok egy példát, most jutott eszembe. Eljött a messiás a zsidóknak? Eljött. Volt, akire pozitívan hatott?
Igen.
És volt, akire negatívan hatott?
Igen.
Ugyanaz a messiás volt?
Igen.
Ugyanazt hallgatták? Ő tett különbséget emberek között? Nem tett különbséget. Ugyanaz ezt okozta. A klasszikus példa, egyszer olvastam egy Joe Cruz nevű testvérünktől, már nem él szegény, hogy a megkeményedésről, hogy kiteszed a napra, már mondtam nektek sokszor, az agyagot meg a viaszt, egyikkel ez lesz, a másikkal az lesz. A nap tehet róla? Szerencsétlen csak sütött, ugyanúgy mind a kettőre. Ugyanez történt Jézus idejébe, és ugyanez igaz a laudíciai üzenetre is. Vagyis az üzenetre adott válasz dönti el, hogy mi lesz velünk a rostálásban. Ez még itt a folytatás különben, csak egyszer nem akartam sokat. Láttam, hogy a hű tanú bizonyság bizonyságtételét, tudnék a laudíciai üzenetet, félig sem szívlelték meg. Az ünnepélyes bizonyságtételt, amelytől a gyülekezet sorsa függ, nagyon érdekes, hogy nem az egyén, a gyülekezet, az kollektívan említi, sorsa függ, könnyelműen vették, sőt majdnem teljesen elvetették. Ennek a bizonyságnak mély megbánást kell előidézni az emberekben. Akik azt igazságban elfogadják, engedelmeskednek annak és megtisztítatnak. Ha akkor jegyzem meg, ennek van egy logikája, hogy akik nem, azok nem. Aki elfogadja, magára veszi, az megtisztul. Ismeritek ugye, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, ez ugyanaz. Tehát most vagy elismered, hogy laudíciában vagy, és akkor elkezdesz jó értelművel kapálózni, uram segíts, mert nem akarok itt maradni, vagy azt mondod, hogy hát figyelj, úgyis megvan írva, hogy laudíciában, tehát akkor... Itt van az ábránk. Itt a rostálás. Ez is azt mutatja, hogy ez az utolsó fázis, a kegyelmidő lejárta előtt, addigra eldől, az, amiről beszéltünk. Most jön egy érdekes kérdés. Adventista gyerekként én sose gondolkoztam, mai napig szégyenem, de az ábra segített, hogy meddig hangzik a hármas angyali üzenet. Mi azt hittük, hogy nem, hogy hát egyszer elkezdődött, ezt megbeszéltük az előbb, és akkor már megint ez a Jézus eljövetele mindig megtévesz bennünket, hogy hát nyilván addig hangzik, nem? Utána már azért tényleg hát minek? Na de hagyj kérdezzem meg tőletek, hogyha itt lejár a kegyelem idő. Akkor ebben a stádiumban minek hirdetnék a hármas angyali üzenetet? Hát az a célja, hogy megtérésre hívjon. Na de itt már nem lehet. Elvileg megtérhetne valaki, bár a Biblia szerint nem nagyon lesz megtérés. Na de hát hova? Már nincs senki a szentélyben. Megtérésre hívni és a kegyelem üzenetét hirdetni a kegyelem idő lejárta után értelmetlen és haszontalan dolog. Mindig eszembe jut, tanultam közgazdaságtanból, hogy a szocializmusban, tudjátok, sokszor volt, hát akik éltünk, hogy hiánygazdaság volt, tehát áruhiány volt rendszeresen. Ugye bárni kellett autókra éveket, meg sorban állni, banánére ittani. És ezért volt az, hogy volt egy olyan törvény, hogy hiánycikket reklámozni tilos volt. Tehát bánjátok meg, hogy mekkora rendszerellenes elégedetlenséget idézett volna elő valaki, hogy ezt vegyék, és akkor, na jó, de hát nem lehet kapni. És miért nem lehet kapni? És akkor milyen rendszer ez? Tehát az tilos volt. Most bocsánat, csak eszembe jutott ez, hogy kegyelmet hirdetni a hármas angyal üzenet jegyében, mert az a végül is a kegyelem, a felszólítás, a felrázás a célja, a kegyelemről járta után nem lett. Magyarul a hármas angyal üzenetet eddig van értelme hirdetni, ezután nincs. Most jön egy nagyon fontos kérdés, ha ez így van, hogy szerintetek mi hogy állunk ezzel? Nem tudjuk, hogy mikor jár le a kegyelem idő, de azután már, hát hogy mondjam, tehát ha tudjuk, hogy van egy dolgunk, ismerek embereket, akik úgy élnek, hogy halasszuk, amíg lehet. Aztán kapkodjunk. Nem tudom, ismeritek-e ezt az embertípust? Fárasztó. És sokszor magunkon is ezt érzem, hogy tudjuk, hogy van dolgunk az Isten népeként, de hát figyelj, hát mi nem kapkodunk, mi nem vagyunk olyan kapkodósak. Nem tudom, meséltem nektek, csak röviden mondom, egyszer Táton voltam ilyen képkiállítással evangelizálni a Richter Péterrel. Tát az egy sváb település. Bevittek minket a helyiségbe, ahol ki kellett raknunk a képeket, meg ahol mennyit ott kellett tartani. Hát ez egy alkalom volt Bibliáról beszélni. Hát köztünk szóval nem volt annyira svábosan rendben a helység, és itt furcsáltam, és tudtam, hogy van 3 órán kezdésig. Mondták, hogy mi rakjuk a képeket, a többi benne törődjünk majd ők. És képzeljétek el, hogy a mai napig emlékszem, annyira imponáló volt, hogy megjelentek olyan 4-5-en a kultúrház alkalmazottai, férfiak, nők, idősebb bácsi is volt, és elkezdtek rendet rakni. De ilyen, és hát svábosan, tehát nem kapkodtak, tempósan csinálták, látták, tudták, hogy mit akarnak, tudták, mennyi idejük van. Mire nyitás volt? Az svábosan nézett ki. A székeket állítottuk, én azért magamat precíznek tartom, mert volt időm, már kész voltunk a képek, és akkor így beraktam sorba. Bácsi jött utánam, azt igazított minden széket. Kritikának vettem rögtön. Egészségedre. Nekem azt tetszett, hogy tudták, hogy mire kell kész lenni, és addigra kész lettek. Kapkodás nélkül. Ez nekem nagyon bejött, megmaradt. Van egy problémám ebben az esetben. Nem tudjuk, mire kell kész lenni. Úgyhogy egy választásunk van, hogy csinálni kell. Nem tudom, értitek-e, még egyszer mondom, hogy mivel a hármas angyalüzenetet csak a kegyelem idő lejártáig lehet hirdetni, nem tudjuk, mikor jár le. Nem lesz időnk egy kicsit megszaporázni itt a Jézus eljövetel előtt, mert ez nem olyan dolog, mint a hétköznapi dolgaink. Most kell hirdetni. Most figyeljetek, azt mondja ez a mondat, hogy nagy küzdelem 546. oldal, hogy amikor a harmadik angyal üzenetének a hirdetése lezárul, tehát ez a nyílit elér eddig, akkor Isten visszavonja kegyelmét a föld törvényszegő lakóitól, lejár a kegyelem idő. Érthető a mondat? Most figyeljetek, mert nekem ez volt a legnagyobb tanúság, lehet, az én hibám bennem mindig úgy élt, hogy ez a mondat, ez fordítva van. Mondom, amikor Isten visszavonja a kegyelmét a föld törvényszegő lakóitól, bocsánat, akkor a harmadik angyal üzenetének a hirdetése lezárul, az előbb elmondottak miatt, mert az előbb ezt elmondtam részletesen. Tehát, hogy magyarul Isten azt mondja, hogy na eddig volt a kegyelem, és onnantól ne hirdess tovább a hármas angyal üzenetet. Értitek? Ez volt az én logikám. De ez a mondat az ellenkezőjét mondja. Azt mondja, hogy amikor a hármas angyal üzenet hirdetése lezárul, akkor szűnik meg a kegyelem. Az okokozati összefüggés fordított. Akkor megint van egy kérdés, hogy hát akkor nem a kegyelem időig terjed, tehát ez volt eddig úgy, amit elmondtam, hanem fordítva, hogy valamitől lezárul, és Isten utána vett véget a kegyelem időnek. Mikor lehet lezárni a harmas angyal üzenet hirdetését?
Szerintem azért logikusabb ez a sorrend, amikor hangzott és már nincsen rá megtérő, akkor szólt vége. Amikor már nem maradt potenciálisan személy, aki még
zárul. Erről van szó? Igen. Tehát amikor mindenkit elért, és mindenki döntött, ahogy döntött, akkor mire várunk? Hát akkor nincs mire várni. Nekem ez sokat jelent, például amikor jártam, hát voltam a 96-os generálkonferencián Utrechtben, 2000-ben Torontóban, most 2 éve, vagy hogy is, most már 3 éve voltam ugye a San Antonio-in. egész máshogy éltem meg, ezt lehet, hogy mondtam nektek. Az első kettő nagyon zavart, ez a statisztika körül forgás. Tehát egy állandóan, hogy hány embert értünk el, hányan vannak. Ilyen fura törteket állítottak fel. Nekem idegen volt. Én ugye a Szentendrei művésztelepről jöttem, hogy szoktam mondani a régi helyünket, ahol tömmel 30 évig egy helyen 5 emberrel biblia kör, vég nélkül. Ők azt mondják, hogy hát ez így nem megy a világközösségünkben, a világegyházban. A világot el kell érni. Véges időnk van rá, miről beszéltünk. Úgy van, hogy mondják, aztán mennek tovább. Lehet, hogy ez nem tetszik, de Pál is ezt csinálta, ha emlékeztek rá. Sőt, Jézus is ezt tette. És ez azért fontos, mert ebből kiderül az, hogy az a szemlélet a helyes, és már egész máshogy láttam most, hogy szemléletben voltam, hogy igen, nekünk haladni kell. El kell érni az embereket az üzenettel. És ennek ez az oka, amit itt olvasunk, hogy van egy olyan, hogy lezárul, mikor már elértünk mindenkit, mindenki tudja, hogy mire hat a kényszer, Jelenések 13, mindenki tudja, hogy mit mond ehhez képest Isten, Jelenések 14, mindenki állásfoglal, és azt mondja, hogy Isten ekkor vonja vissza a kegyelmét. És ez nekem egy hatalmas felismerés volt, ugye nézem, hogy ez az ige jönne itt, amire igazán mutattam, hogy hol torlódnak az események, mert ez a legfontosabb pont itt az egész ábrán, a kegyelem idő lejárta. A végső összecsapásban mindenkinek döntenie kell, és kialakulnak, rendeződnek a sorok. Tehát az utolsó nagy összecsapás, aminek az értelmét mi firtatjuk, ott már két elkülönült tábor lesz. Az elpecsételtek, és akik a fenevad bélyegét viselik magukon, és meglepő cserék lesznek. Vájt azt írja, emlékeztek a tapasztalatok és látomásokban, hogy egész alakulatok teszik le a zászlót, és állnak át a másik oldalra. Tehát hívők távoznak, lelkészek, gyülekezetek, onnan meg jönnek olyanok, akiket nem vártunk volna. Hát Pált várta valaki? Apostoli időkben? Hát féltek tőle, mint a... Igen, hát nem csoda, nem csoda. Azért, hogy mondjam, tehát voltak valdensek a középkorban? Voltak. De kiütötte a legnagyobbat a pápaságon? Egy szerzetes, egy német kolostorból, aki történetesen a pápánál is katolikusabb volt a maga nemében, amikor még katolikus volt, mert komolyabban vette, mint a pápa. Igen, akkor még elmondok valamit, majd később az a dia, de akkor most mondom, hogy emlékeztek a Péteri ígére, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelmet megtartják, hanem hosszan tűr érettünk, nehogy némelyek elvesztenek, hanem mindenki megtérésre jusson. Akkor ez arra utal, visszalépek ide, amit itt olvastam. Tudnélik, hogy Isten a kegyelem idő lejártával, ami a kulcsa az egész végidőnek, arra vár, hogy mindenki döntsön. Tehát nem úgy van, hogy elnyisszantja a történelmet. Én egész gyerekkoromban abban a hitben éltem, hogy ő tud egy időpontot, hát nyilván vár egy darabig, de hát nem lehet vég nélkül várni, és akkor egyszer csak tudjátok, mint a szalagavatásnál, vagy így elvágja a szalagot, figyelj, ha egy kicsit várt volna, még egy páran megtérnek, ha hamarabb vágja, akkor máshol van a megtérők határa. Bennem ez így élt, értitek? És ez a logikája. Hogyha igaz ez a mondat, már pedig igaz, meg az egész rendszer, akkor annyit változik a dolog, és akkor mondom a kedvenc példámat. Emlékeztek, régen voltak ezek a csemege üzletek, ilyen fém hullámroló volt rajtuk. És akkor van olyan, hogy mondjuk áll a sor a banánér, ugye 50-es évek, nem tudom mikor, és akkor áll a sor, és azt mondja az üzletvezető, hogy hát sajnálom, de vagy záróra van, vagy eddig bírtuk, és akárhol áll a sor, húzza a rolót, aki belül van, aki kívül, kívül. Nekem ez a kegyelem felfogásom volt, tehát a kegyelem idő lejártáról. Ha ezt elolvasom, akkor ez azt jelenti, hogy áll a fűszeres az ajtóba, az utcán nincs senki, néz jobbra, néz balra, itt már senki nem akar vásárolni kegyelmet, és akkor azt mondja, hát sajnálja, most már akkor emiatt már nem lesz nyitva, és akkor lehúzza a roló, de üresbe. Magyarul a roló nem vágja el. Értitek amit a hasonlattal akarok mondani. Szerintem ez egy óriási jelentőségű dolog, és itt értjük meg a Péter ígét, hogy vár, vár, vár. Nem mondta meg, ő ezért tudta, hogy mikor lesz ez az idő nyilván, mert minden tud, de nem önkényesen dönti el. Hát ennél már nem lehet jobban alkalmazkodni az emberhez, meg egy rest néphez, amelyik nem végzi a dolgát, nem rátok gondolok, csak mondom. Na most itt van egy nagyon érdekes dolog, még egy picit türelmet kérek, hogy mondtam. A korai írások, ugye a Tapasztalatok és Látomások című könyvünkben ez is bele van kötve, ez eredetileg egy ilyen dupla könyv. Ennek a 77. oldalán van egy függelék, tehát ez függelék már a 77. oldal. És azt mondja ott Ellen White, csak hogy értsétek egy pillanat, hogy ugye akik kortársai voltak White-nak, abban a kiváltságban ott részük, hogy meg tudták kérdezni, hogyha valamit nem értettek, őt mint szerzőt. És ez meg is történt. És valaki megkérdezte a korábbi kiadását alapul véve a könyvnek, hogy hogy van ez a kegyelem idő lejárta, a nyomorúságos idő. És White válaszol, és ezt betették függelékbe az újabb kiadásba, hogy tisztázza. Most ezt olvasom a választ. Azt írja, hogy ugye ez egy dupla idézőjel itt, tehát hogy a nyomorúság idejének a kezdete ezt idézi, tehát saját magát idézi. A nyomorúság idejének a kezdete, amiről itt szó van, amire rákérdezett az illető, az nem arra az időre vonatkozik, amikor a csapások kiöntetnek, tehát nem a nagy nyomorúság, a nagy megpróbáltatás ideje a csapások miatt, hanem arra a rövid időre, ami a kitöltetésüket megelőzi, itt a kisebb megpróbáltatás idejeként jelöli az ábra, mi alatt Krisztus még a szentélyben tartózkodik, tehát eléjesik. Tehát egyértelmű azt mondja, hogy a hét csapás előtt van, amikor még nem járt le a kegyelmidő, Jézus a mennyben van, már akkor elkezdődik a nyomorúság. Bennünk azért, hogy van a nagy nyomorúság ideje. Ez a hét csapásra esik egybe, ez igaz. De azt mondja, hogy az se lesz könnyű, ami előtte lesz. Tehát van a nagy nyomorúság ideje, és van egy kisebb ideje a megpróbáltatásnak. Ez nekem nem volt meg például korábban, és ezt jól látni. Tehát a kegyelem idő lejárta, ketté vágja egy bizonyos értelemben nyomorúságos időt is. Az első szakaszban még van megtérés, a másodikban már nincs. Akkor itt jön az utolsó nagy kérdés, hogy ha nyomorúság van, akkor lesz-e mártíromság? Szívesen tartanék szavazást, ez sokat elárul. Egyszer megfigyeltem azt, hogy például azt, hogy lesz-e a házasság, mint intézmény az új földön, arra általában az emberek úgy foglalnak állást, hogy amilyen a házasságuk. Tehát ha itt jó a házasságuk, akkor azt a reményüket fogalmazzák meg, hogy persze jó lenne azért, hogyha folytatódna. Akinek nem jó, az általában abban bízik, hogy legalább ott már nem kell. Tehát, hogy bocsánat, hogy ezt mondom, de én nekem ez ugye most már van egy pár évtizedem adventista körökben, hogy mindenkit a vágyai vezetnek, tehát hogy ha jó a házasságom, remélem lesz házasság, ha nem jó, remélem nem lesz. Most a nyomorúságnál is ez van, hogy legtöbben azt mondjuk, hogy hát már csak nem lesz, mert reméljük, hogy nem lesz. De az egy dolog, hogy mit remélek, meg egy dolog, hogy mi lesz. Hogy mondtad, Anya?
Akkor már mindegy.
Hát praktikusan igen, de azért benne lenni nem. Figyeljetek, egy érdekes szakasz a nagy küzdelemből. Két helyről idézem, tehát három oldal eltéréssel. A nagy nyomorúság idejéről ír White az egyértelmű, azt írja, emberileg mégis az lesz várható, hogy Isten népe ekkor vérével fogja bizonyság tevését megpecsételni, akárcsak az előtte járó mártírok. Ők maguk is attól tartanak, hogy az Úr kiszolgáltatja őket ellenségeik gyilkos kezébe. Félelem és gyötrelem ideje ez, éjjel és nappal szabadulásért kiáltanak Istenhez a nagy nyomorúság idejéről. Ha Krisztus hű tanúinak a vére ekkor hullana, az nem volna Isten aratására gyümölcsöt termő magvetés, miként a mártírok vére volt. Miért? Azért, mert a hű bizonyságtevésük senkit sem győzne meg az igazságról tekintve, hogy lejárt a kegyelem idő. Magyarul, a kegyelem idő után lesz nagy nyomorúság, hét csapás, meg előre visszatérek, de mártíromság nem lesz, nagyon egyszerű oknál fogva. Nincs értelme. Isten meg értelmetül nem szenvedteti a gyermekeit. Hogy halállal nem, de egyéb iránt igen, annak lesz értelme, arra majd mindjárt mutatom. De azért, hogyha ezt figyeltétek, ebben benne van valami. Az előbb beszéltem arról, hogy itt is van egy kis nyomorúság azért, és itt még előtte vagyunk a kegyelem időnek, akkor ez azt jelenti, és ez a válasz, hogy itt már nem lesz mártíromság, de itt még nagyon is lehet. És itt jön az, amit hadd ismételjek meg, a szomatiskolában beszéltünk erről. A három héberi fiút Isten megmentette a tűzből, megmentette. Megmenthette volna már út közben? De hát úgy látta jónak, hogy nagyobb a csoda. A fiúk meg elviselték. Mennyire mentette meg őket, emlékeztek rá? Azt írja, hogy a füst szaga nem érződött a ruhákon. Így télen ti is tudjátok, biztos, hogy nálatok is van, hogy hát a füst szaga az durva, tehát az elég nehéz szabadulni tőle. Nem járta át. Ez az én hatáskör, nem? Tehát, hogy valaki nem úgy volt, hogy ugye figyeljetek, mert nekünk vannak ilyen szavaink, hogy lényegében, nagyjából, tehát ezek a mi megoldásaink, hogy hát jó, hát bocsánat, csak eszélyt, volt gyerekkorom egy ilyen vicc, hogy megmentik a skótnak a gyerekét, és utána panaszt nem, hogy hol a gyerek sapkája. Tehát, hogy hát nem teljes a megoldás. Isten azt mondja, hogy ha ő szabadít, az olyan, hogy a kötél leégett róluk, de a füst szaga nem járt át a ruháikat. A másik példa, hogy én soha életemben nem értettem, amikor olvastam Luther történetét, hogy ennyi gúgyja nem volt a középkori pápaságnak, hogy ezt az egy, ezzel az egy emberrel hogy nem bírtak meg, fizikailag akár. Aztán olvastam a történetet, meg megértettem a gondviselést, hogy akarták ők, csak nem ment, mert nem lehetett. Ugye? Mire ellopták volna, valaki már ellopta. Mert ez történt ugye a bölcsfrigyes. Na de Keresztelő Jánossal nem tudta volna ugyanezt megtenni? Emlékeztek, amikor Lázárról jön a hír, hogy beteg? És akkor megy tovább Jézus. És akkor mondják, hogy de hát jobb lenne talán oda menni, meg meggyógyítani. Vagy hogy nem halálos. Aztán jön a hír. Emlékeztek, hogy meghalt? És akkor mondták, hogy de hát mikor megy már, azt hiszem, amikor megy oda, akkor mondják az ott lévők, hogy hát ez, aki ilyeneket tudott, hát...
Nem jött meg.
Így van. És akkor azt mondta, hogy hát ez az Isten dicsőségére van, ez azért történt így. Tehát ugyanúgy megengedte, mint a három héberi fiúnál, hogy a lehető legreménytelenebb helyzetig elmélyedek, hogy onnan segít. Ugye itt az Ábrahám kapcsán beszéltünk erről, hogy 75 éves korában is adhatott volna neki gyereket. 80, 85, 90, 95, megvárta, amíg az abszolút lehetetlen kategóriájába ért a dolog. Na de aki ezt meg tudta tenni, az miért nem segített Keresztelő Jánosnak? Kedvenc fogalmam a Bibliában, hogy nem rövidült meg az Úrnak a keze, ugye? Hogy a messzire elér. Már mondta nektek, hogy a Júria Dolgorúki volt egy ilyen orosz cár, a hosszú kezű, a Dolgorúki, hogy messzire elér a keze? Az Úrnak mennyire ér messzire a keze? Tetszőlegesen. Miért engedte, hogy Keresztelő János meghalljon? Azt írja Jézus Ete című könyv, hogy minden eljövendőkor mártírjaira tekintettel, akik tudják, hogy nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál az asszonyoktól születettek között, és az Isten megengedte azért vigasztalásul, hogyha ők is meg kell, hogy halljanak bizonyságul, hogy mások megtérjenek, akkor ez vigasztalja őket, hogy nem azért halnak meg, mert az Isten keze megrövidült, vagy nem szereti őket, mert van egy szempontja. Istvánt engedte Isten, hogy meghalljon a diakónust. Én nem tudom, mi lehetett a szempontja, de sejtek egyet. Volt egy Saulus nevű fiatalember a helyszínen, aki minden jel szerint megtért, minden jel szerint ennek a hatására tért meg. István egy csodálatos ember volt, az Isten tudja, hát betekintett a mennybe, de lehet, hogy nem tudott volna akkor a munkát végezni, mint Pál. Isten azt mondta, hogy István jól döntött, ő takarítatik az övéihez, ez látja és megtér, és ez meg az. Testvérek, mi nem tudjuk, hogy az Isteneknek a szempontjait. És ezt azért mondtam el a mártíromságra is, hogy ne osszunk szerepeket sem magunknak, sem másnak. Lehet, hogy valaki közülünk azt mondja, hogy ő szeretne mártír lenni. Ne szeressen, hát majd az Úr eldönti. Ott van Illés, mondtam nektek, bocsánat, akinek ismétlés a szabadiskolában. A legaranyosabb történet a Bibliában, amikor Illés elmondja az Úrnak, hogy ő úgy látná most már jónak, hogy most már ezt így ahogy van, most már hagyják, mert szafárasztó volt ez az egész szolgált, és az Úr vegye magához, úgy, ahogy az atyáit. És az Úr azt mondta, hogy majd szeretné saját hatáskörben eldönteni, most ő csinálja ezt meg ezt. Emlékeztek, fel kellett kennie két királyt, meg egy prófétát, meg ezt, meg azt, meg amazt csinálni. Amikor minden megvolt, akkor mondta az Úr, hogy most akkor... És akkor azt a valakit, hát figyeljetek, itt mindenki élni akar, én azt látom. Nagyon kevés ember van, aki nem akar élni. A leghitványabb is élni akar, a leghívőbb is élni akar. Mindenki élni akar, és mindenki meghal. Szóval ilyen egy Illés, aki azért mondjuk nem a hitványok közül volt, és mondta, hogy ő meg meghalna. És mondta az Úr, hogy hát nem. És őt, pont őt, kettőből egyet, tehát Énok meg Illés ketten vannak az egész személy történetben eddig, akik élve mentek a mennybe, és egyik konkrétan kérte, hogy meghaljon. Hát nem furcsa? És azért ilyen gondolom azt, hogy milyen, hogy a jó Isten nem megrendelésre hát alkalmazkodik, vagy reagál, vagy hogy mondjam. És ezért mondom azt, hogy mi is a saját életünkkel legyünk úgy, hogy nem tudjuk nekünk mi adatik, a lényeg az, hogy Isten tudja, hogy mit fog mi életünkben tenni, megengedni, mit engedhet meg. Szokták mondani, hogy én azt a próbát nem bírtam volna ki, amikor Ábrahámtól a fiát kérte. Hát én sem. Sőt, eddig szerintem nem sokan bírták volna ki, és egyet tudok, hogy kérte. Tehát Ábrahámot. Ott kérte, mert tudta, hogy kérheti, másokat nem állított ilyen próba elé, vagy jóbi próba elé. Igen, itt van az, hogy most félelemmel tekintünk előre, vagy másként. Gyerekkori élményem idős testvérektől, hogy volt egy harmadik út, hogy se nem mártíromság. Mert ugye két lehetőség van, ha idáig eljutunk. Most vagy mártír leszel, vagy neki kell menni élve ennek az időszaknak. Azért az se egy pozitív alternatíva. Erre van az emberi megoldás, hogy remélem, hogy az Úr engem addigra elhaltat. Egyébként biztos lesz, akinél ez történik, de megint azt mondja, hogy ha lehet, nem így rendeljük meg a sorsunkat. Vannak, akik azt mondják, hogy nekik annyira fontos, hogy élve lássák meg Jézus második eljövetelét, hogy ők bevállalnák inkább ezt is, hogy élve vészeljék át a nagy nyomorúságot. A helyzet az, hogy nem a mi hatáskörünk ezt eldönteni, de vigasztalásul idézem Jelenések 14-13-at a harmadik angyal üzenete utáni vers. Szerintem záradék különben még oda tartozik. Azt mondja, ezt pedig írd meg, azt nem idéztem, de ott van. Hát azért fontos. Hát a többit is azért mondta, de ezt még inkább írd meg. El ne maradjon, hogy boldogok, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Ezt nyilván egy bizonyos időszakra érti, a harmadik angyal üzenet hirdetésére vonatkozik ez. Miért? Azért, mert azt írja itt a Nagyküzdelem című könyvünk is, hogy 567. oldal, idézve Jelenések 1:7-et, hogy azok, akik a harmadik angyal üzenetébe vetett hittel haltak meg, tehát magyarul ők meghalnak, itt igazak már nem fognak meghalni, csak szenvedni. Akik meghalnak, vagy azért, mert elalusznak, vagy azért, mert mártírok, ez most mindegy, hogy miért, ebből a szempontból, azok megdicsőülten jönnek elő sírjukból, hogy meghallják, amikor Isten békeszövetséget köt törvénye megtartóival. Azok is, akik őt által szegezték. Tehát itt nem arról van szó, akik által szegezték, azoknak azután van a feltámadás 1000 évvel később. De van a Dániel 12:4-ben, hogy némelyek. Ezek közül, némelyek azok közül. És itt erre utal, hogy akik a harmadik angyal üzenetébe vetett hittel haltak meg, nem élik át a nagy nyomorúságot, de mielőtt Jézus visszajön, feltámadnak. Valószínűleg olyanokkal, mint Luther meg Pál, akik azért hát, valamit hozzátettek a megváltás művéhez, ami az emberi feladatokat illeti. Magyarul azért sem érdemes spekulálni, úgyse tudunk befolyásolni semmit, hogy én szeretném élve meglátni Jézus eljövetelét, mert mindenki élve fogja meglátni azok közül, akik ebben a várakozásban éltek, de lehet, hogy a koruknál fogva meghaltak, vagy majd lehet, hogy mártírként. Még egy icipici türelmes, már olyan a végén vagyunk, csak ezt a témakört szeretném lezárni. Félelmetes az, hogy mi mitől szoktunk félni, mi általában a szenvedéstől félünk. Nekem Luthernál az ütött szöget a fejünkön, mondták, hogy nem kéne lemenni Wormsba, tudod, hogy hogy járt Husz is, ugyanaz lesz a vége, és azt mondta Luther, hogy na de ha én nem megyek le, akkor ki fogja az evangéliumot képviselni. Az, hogy Luther már meghal, az nem tétel, az evangélium a fontos. És mikor ezt olvastam, mindig az a dröm, hogy hogy járhat ilyen sófra valakinek az agya meg a lelke. És van az a szintje a megtérésnek, ahol ez jön. Emlékeztek a filmre, amikor annyira jó, amikor ott várja mindenki fenn a karzatról, hogy mit fog mondani? Mindenki tudta, hogy én nem tudnám azt mondani. És mindenki tudta, hogy ott mindenkit megégettek akkoriban, aki rossz választ adott. És akkor tudjátok, hogy mit mondott. És ráadásul nem csak annyit mondott, hogy ki tudta szorítani magából a jó választ, hogy nem vonja vissza, hanem emlékeztek, egy szónoklatot tartott, ahol hát beledöngölte őket a földbe, aztán kivonult. Aztán eltűnt. Ugye, mert ez történt. Luther azt írja a Nagyüzenet című könyvünk a 7. fejezetében, hogy Luther a korának embere volt, mert nem ismert más félelmet az Isten félelmen kívül. Ez tényleg így van. És itt nézzétek meg, mit ír, ezt nem róla írja. Azt írja, Isten népét körülveszi az ellenség, és el akarja pusztítani Jákob éjszakának a küzdelmet. De gyötrelmüket nem az üldözéstől való félelem okozza, ezt nekünk ma nehéz elképzelni. Attól félnek, hogy nem bánták meg minden bűnüket, és valamelyik hibájuk miatt nem valósul meg rajtuk a megváltónak ez az ígérete, megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön. Most figyeljetek, ha biztosan tudnák, hogy Isten megbocsájtott nekik, nem riadnának vissza sem a kínzástól, sem a haláltól. Mert ez a szempont. Tehát nem addig terjed a szemben, hogy hogy halok meg ezen a földön, valahogy úgyis legtöbben meghalunk, nagyjából ez várható, kivéve egy nemzedéket, hanem hogy azután mi van, és attól kevés ember fér. Hát erről szól az üzenet, ugye, hogy készüljetek az ítéletre, mert az számít. Nem az számít, hogy hogy élsz, hogy halsz meg itt, mármint, hogy milyen körülmények között, hanem hogy hogyan éltél, és milyen ítéleted lesz. Ha biztosan tudnák, hogy Isten megbocsájtott nekik, nem riadnának vissza sem a kínzástól, sem a haláltól. Tudom, hogy ez furán hangzik, de a hit az egy tudatmódosító hatású valami, a szónak a nemes értelmében. Az ösztönös emberi tudatot tudja magasabb rendűre módosítani. Azt értjük, hogy mire jó a mártíromság, és hogy meddig terjed, ugye, hogy eddig terjed, ezután nem lesz, de akkor mire jó a nyomorúság, miért engedi meg Isten? Ja, Dániel 11:33. A nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver és tűz miatt, fogság és rablás miatt napokig. Az értelmesek, akik az evangéliumot tudják képviselni. 35 ugyanitt. és elhunnak az értelmesek közül is azért, hogy megpróbáltassanak, megtisztítassanak, és megfehérítessenek a végidejéig, mert a rendelt idő még hátra van. Tehát azt mondja, azért enged meg az Isten szenvedést, mert az Isten népe ezen a ponton a tapasztalatai révén, vagy azok hiánya révén más állapotban van, mint ezen a ponton lesz. Nem tudom, értitek, hogy amin itt keresztül mennek, attól más minőségű lesz az Istenhez való kapcsolatuk, a hitük. Ez a tűzben megpróbált arany esete, nem akármilyen tűz lesz.
Bocsánat, itt azt írt, hogy hullanak.
Igen. Ugye ez a középkorra is utal a 11. fejezet.
Csak azért, mert arra az időszakra mutatod, amire az előbb azt mondtad.
Igen, 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 mert azt mondja, hogy sokan. Tehát közülük is, itt is a népet, de hullanféle tűnő fogságnak, igen. Tehát ez egy részhalmaz, tehát nem mindenki fog meghalni. Tehát, hogy egy ilyen közeg lesz, egy ilyen állapot lesz. És ezt leték össze, vagy ezt hát vonom párhuzamba, Jelenések 7.14, hogy akik jöttek a nagy nyomorúságból, igazán ez számít ide, amit mondasz, ez igaz. És megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették a ruháikat a bárány vérében. Tehát azt mondja, hogy Isten azért engedi meg a nyomorúságot a népe életében, hogy ezzel egy minőségileg más kapcsolatra jusson vele. Mondok egy példát. A zsidó népnek iszonyatos trauma volt látni a fáraó seregét, ahogy érkezik, és a Vöröstenger és közéjük szorulnak. És az Isten megengedte a félelmet, és aztán hozott egy megoldást. És utána énekelték a bárány énekét. És az Isten a fáraó seregét máshogy is megállíthatta volna, már félúton, úgyhogy ne is lássák, de akkor kimaradt volna ez a tapasztalat az életükből, és akkor más lett volna minden. Tehát mi sokszor szeretnénk kiiktatni az életünkből tapasztalatokat, de akkor viszont mi sem vagyunk azok, amik azok által lehetünk, vagy válhatunk, ugye értitek? És akkor ez az utolsó diám, köszönöm a türelmeteket, bocsánat, rosszul becsültem meg az időigényt. Ugyanúgy nem a megpróbáltatásban fog eldőlni a sorsunk, ahogy Jézusnak az utolsó napi golgotai helytállása is nem ott dőlt el, hanem előtte a Gecsemánéban a felkészülés idején. Itt is ez igaz, hogy itt már csak megmutatkozik, hogy mire jutottunk el, a felkészülés ideje az előtte van, és az most van. Nem szükséges, hogy ezekről írjak néktek, most én is idézhetem az alapvégét, úgyis tudjátok, de azért nem árt egybe látni ezeket, nem? És én azzal zárnám a mondanómat, köszönöm a türelmeteket, hogy amikor ezt így felelevenítjük, hiába tudjuk külön-külön jó egybe látni, és örülnék neki, hogyha hát rátok is mindig egy impulzusként hatna meg rám is, hogy újra gondoljuk ezeket a dolgainkat. Ebben segítsen bennünket az Isten. Amen.